Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraók Földjén című műsorban, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak az ókori egyiptomi műsorában. Ezúttal Venamon beszélgető rovatunkkal jelentkeztünk, ahol kérdéseikre szoktunk válaszolni. Volt egy olyan kérdésünk, hogy az ókori Egyiptomban nagyon jól ismerték a sólymokat, nagyon tisztelték őket, több istennek volt sólyom alakja, de vajon sólymászat volt-e? Éppen ezért meghívtuk vendégként Duhai Gábort, a Magyar Sólymász Egyesületnek a tagját, egy időben főtitkárát, hogy mutassa be nekünk a sólymot, illetőleg a sólymászatról is egy kicsit beszéljen nekünk. Első kérdésünk tehát az lenne, hogy hogy is néz ki a sólyom, és hogyan lehet megkülönböztetni a többi ragadozó madártól.
A sólymok egy kicsi speciális ragadozó madárcsoportot jelentenek, ugyanis mind testfelépítésben, mind vadászatban mások, mint a többiek. A sólymokra talán a legjellemzőbb a csőr alakulása, amiben különbözik a többiektől, hogy egy kicsit olyan papagájszerűen hirtelen görbül lefelé a csőrük, és a csőr felső kávájának az alsó részén, amikor a csőr egyétől visszafelé haladunk az alsó káva mentén, ott van egy kitüremkedés, egy szaruképlet, amit úgy hívunk, hogy sólyom fog. És az alsó csőrkávának, amikor összecsukja a madár a csőrét, ugyanitt van egy kis behorpadás, tehát mintegy a felső két fog, ugye a csőr két oldal, meg az alsó egymásba illeszkedik. A másik jellemzője a sólymoknak, hogy meleg barna szemük van, és hosszú hegyes szárnyuk. A vadászati stílusuk is más, mint a többi ragadozó madárnak. Sólymok általában nagy magasságra felkőröznek, és onnan lesik a tájat, hogy mikor repül fel egy madár. Ha felrepül egy madár, akkor a nagy magasságból rázuhan a madárra, de még mielőtt nekiütődne, mert ebbe bizony ő is belehalhatna, fölötte elhúz, és ezt a nagy energiát, amit a levegőből magával hoz, ezt a két lába rúgásával adja át a zsákmányának, amelyik, hát lehet, hogy a gerincét töri rögtön ettől a rúgástól, de minden esetre lekalimpál a levegőből, és akkor a sólyom rászáll a levert vadra, és utána ezzel a csőrrel, ez a különleges csőrrel elharapja a vad koponya mögötti csontját, gerincét. Tehát ezt a cél szolgálja ez a sólyomfog.
Ez nagyon érdekes, mert Arisztotelésznek van egy olyan írása, hogy Trákiában egy bizonyos helyen úgy vadásztak madarakra, hogy a sólymok ledobták a vadászoknak a madarakat, majd a vadászok bottal leütötték, és utána ott hagytak a sólymoknak húst, madarat, kvázi zsákmányul. Tehát, hogy ezt írja Arisztotelész, hogy egy ilyen különleges vadászati mód van. Lehet akkor ebben valami igazság? Most itt arra gondolok, hogy ugye azzal a nagy energiával, hogyha megütötte a lábával, akkor leesetett az a földre, vagy már előbb elkapta a sólyom?
Elképzelhető ez a történet, bár mint akinek a sólymászatban nagy gyakorlata van, azért némi korrekcióra szorul ez a történet. Valószínűleg tartom, hogy Arisztotelész látott ilyen jelenetet, és a maga tudománya szerint ezt összeállította és leírta, ami nem biztos, hogy az volt, ami ténylegesen történt. Csak ő ezt látta ki a történetből. De valóban ilyen van, hogy a sólyom le tudja rúgni a vadat, az leesik a földre, és utána madár rászáll, és megöli a vadat, ha még nem pusztult volna el. És a sólymász pedig oda megy, elveszi tőle a vadat, de úgy, hogy ne sértődjön meg, mert ugye ez az ő madara. Mert ha megsértődik, és nagyon megsértődik a gazdák, ott hagyja, és az életbe többet nem látja. Tehát nagyon barátságosan kell viselkedni a sólymokkal a gazdájának. Na most ezt úgy csinálja, hogy úgy veszi el a zsákmányt a madártól, hogy az ne vegye észre. Ezt úgy csinálja, hogy vagy a tarisznyával letakarja a zsákmányt, közben a sólymász kesztyűs öklébe belefog egy darab húst, és azzal takarja le a vadat, a madár pedig egy darabig szorongatja a vadat, majd lenéz, és látja a kesztyűn a húst, elfelejt, hogy alul egy zsákmányon, rálép a kesztyűre, és a húst kezdi enni. És akkor a sólymász berakja a tarisznyába a vadat, úgyhogy ne vegye észre a sólyom.
Mert az antik világ, tehát a görög-római világ legkorábbi solymászatáról ezt írják, na most ez aztán a szakirodalomban, már mint a korabeli szakirodalomban többen is átvették, mások is, volt, aki konkrét helyhez kötötte, volt, ahol nem a vadász, hanem a gyerekek vadásznak így. Minden esetre ez egy kuriózum volt akkoriban, amit azóta sem láttak, írtak le máshol.
Solymászok ilyet nem írhattak le, mert kicsit másképp gondolkozunk. Ma már csak tenyésztésből, tehát engedélyezett tenyésztésből lehet solymot tartani. Tehát tenyésztésből, vagy régen fészekből szedték ki a solymokat, felnevelték és betanították vadászni, hogy a solymásznak, vagy akár a magyar vonatkozásban az uralkodóknak megfogja a zsákmányt. Uh-huh. Tehát a lefolyás egy ilyennek az volt, hogy vadat megkereste a vadászkutya, megállta, és akkor tudták, hogy ott van a vad. Utána fölengedték a solymot, az felkörözött magasra, 2-3-400 méter magasra, és amikor már kellő pozícióban volt a solyom, mondjuk széllel szembe repült, és nem a vad fölött volt, hanem még távolabb, akkor rárohantak a vadra, az felrepült az ijegységtől, solyom pedig lezuhant, és könnyedén le tudta rúgni a vadat. Tehát ez a solymászati vonala. Lehetséges az, hogy régen, amikor még nagyon sok ragadozó madár volt, kevés ember volt, sok vad volt, hogy az nem igazán solymászatnak lehet tekinteni, ezt egyébként Csőre Pál is leírja a könyvében ezt a történetet, hogy a vadon élő madarakat felhasználták a zsákmány megfogására, de nem tartották ezeket a solymokat. Ennek többféle változata ismert. Ezelőtt körülbelül 40-50 évvel még olyan történetek is itt Magyarországon történtek, hogy a sólyom levágta a vadat, ezt észrevette a szántóföldön vagy a mezőn járó ember, és akkor egy bottal kiabálva rárohant a sólyomra, sólyom ilyetébe elrepült, ott hagyta a zsákmányt, azt elvette a gazda. Tehát így is hozzá lehet jutni ragadozó madár által elejtett zsákmányt, de ez nem solymászat.
Viszont akkor én azt gondolom, hogy ilyent láthatott Arisztotelész, és ezt írta le, tehát ezt a fajta sólyom segítségével madárhoz jutást.
Ez elképzelhető, így elképzelhető.
Szóval ezt tartom a legvalószínűbbnek, mert itt a bot is ott van, meg az ember is ott van. Viszont van egy másik kérdésem, a solymász kutya, ugye a kora középkorban Európában ilyet emlegettek. Mikortól van, vagy miben más ez a kutya, mint a normál vadászkutya?
Manapság nem különbözik a két kutya, tehát gyakorlatilag minden vadászkutya használható solymászkutyának. A lényeg az, hogy se a madár ne bántsa kutyát, se a kutya madarat. Tehát össze kell őket szoktatni, és akkor ragyogóan tudnak együtt vadászni. Példának, ha egy egyéni solymászat van, tehát a solymász a madarával kimegy a vadászterületre, és kutya van nála, akkor sokkal sikeresebb a solymászat, hiszen a kutya megtalálja a vadat. Egyébként solyommal nagyon nehéz vadat megtalálni, mert a vad nem szívesen repül fel látva a solymot, tehát inkább elszalad a sűrűben, például fácára gondolva, és nem találja meg. Csak akkor, hogyha már majdnem rálép a solymász a vadra, na, akkor az ijetébe felrepül, csak utána lehet engedni a vadászmadarat. De a kutya nagy területet bekeres, több száz métert, különösen van a pointer, ez az angol vadászkutya, amely kifejezetten a nagy területek lekeresésére szolgál, széllel szembe keres, és ilyen ide-oda cikcakba lejárja a mezőt, és előtte legalább 50-100 méterre megérzi a vadat. Tehát egy vagy két pointer különösen, két oldalra beközelíti a vadat, és az orruk pont a vadra mutat, és megállnak, mert erre vannak betanítva. Hát nem rohan a vadra, nem kergeti a nyulat a mezőn, hanem megáll, és akkor a solymász oda megy, és ő veri fel a vadat. Na most a sólyom pedig egy idő után már nagyon tudja azt, hogy a kutya orra előtt lesz a vad. Tehát amikor fölengedik, akkor ő már föntről figyel a kutyákat, sőt meggyőződésem már látja, hogy állnak a kutyák, akkor tudja, hogy most fog repülni a vad. Tehát ez egy nagyon jó összeszokás. Én például Németországban voltam kint egy kedves solymász barátomnál, akinek egy ilyen Münsterlandi kis vadászkutyája volt, amelyik nem ilyen vadat megálló kutya, hanem felverő kutya. Úgy is hívják őket, hogy kajtató ebb. Tehát szalad, ha megtál valamit, akkor szalad, fölzavarja, fácán felrepül, nyúl, elszalad. És fölengedtük a héját a fára egy ilyen ligetes részen, a kutyát is elengedtük. Kutya keresgélt, egy idő után azt mondja a barátom, hogy nagy csöndben vannak. Mi történt? Kezdtük keresni őket, és láttuk, hogy a héja fogott egy fácánt a földön. Tehát a kutya önmagában fölzavarta a fálcán, héja követte a kutyát fáról fára, mert tudta, hogy ott lesz a vad, majd felrepült a fálcán, és egy magas fáról könnyedén elkapta a fálcánt, leszállt, kutya lefeküdt mellé, és így megvolt a vadászat. Tehát összedolgozott a két állat.
Na, hogyha már a héjára is szó került, az ókori Egyiptomban ugye a sólyom a szent állat volt, ennek következtében mumifikálták is. Most a késői korban történt ez, akkor vált általánossá, több tízezer úgynevezett sólyom mumiát találtak az ország különböző részein, Szakkara nagyon híres ezek között, de más városokban is található, például Edfuban is van ilyen sólyom temető, vagy Tébában is található sólyom temető, meg Atribiszban, Esznában, tehát több helyen. Na most ezeknek a úgynevezett sólyom mumiáknak egy részét megvizsgálták természettudományos módszerekkel, a röntgennel, vagy pedig, hogyha olyan állapotban volt, tehát ez a vászon borítás, ami rákerült a sólyomra, az lekerült róla valamilyen okból kifolyólag, és azt állapították meg, hogy hát ezek bizony nem csak sólymok voltak, hanem más ragadozó madarak is, tehát mondjuk keselyű nem volt, de héja volt közöttük, kánya is volt, ölyv is volt, sőt, Téba vidékén nagyon sok sas volt közöttük, tehát ragadozó madarak. Mi az a közös, ami miatt egy kalap alá kerülhettek? Tehát méretükben van-e hasonlóság, illetőleg hogyan lehet őket felismerni?
A sólymokról annyit mondanék, ha most itt a fajokról beszélek, hogy Észak-Afrikában, és így beleértő Egyiptomot is, amelyik talán a legelterjedtebb sólyom, az a feldek sólyom. Hogy ilyen feldek sólyomat ma az ember lefényképez, vagy megnéz profilját, nagyon olyan, mint a hórus. Meggyőződésem, hogy a feldek sólyom,
ennek
világos, ilyen homokszínű, persze ez változhat a idő előre haladtával, a korának az előharadtával, ugyanis fiatal korban egy kicsit más a színű, mint időskorban. De a melle általában ezeknek a sólymoknak világos, a háta pedig egy kicsit sötétebb, színű, ilyen barnás színű a háta, és a feje teteje sárga.
Tehát színes.
Színes, és egy erős barkója van, amelyik hát jellemző a sólymokra.
Mert az edfui sólyomnál kifejezetten a színes tollú, úgy hívták a madarat.
Ez egy olyan karcsú, tyúk nagyságú madár. Ez a madár, ez vadászati szempontból, sólymászati szempontból nem az első között van. Ugyanis apró madarakat fog, rovarokat is fog, gyíkokat is fog, tehát nagyon sok mindent fog ez a madár. Na most a sólymász azt szereti, hogyha minél nagyobb vadat fog. Ez a madár igazából a fálcán elég körülményesen tudja megfogni. Fogja talán inkább, tehát úgy mondanám, hogy ma, aki ilyen feldek sólymot tart, az főként bemutatózni. Tehát nagyon szépen repül, nagyon barátságos emberhez szokik, tehát ez egy nagyon aranyos madár.
Mi a latin neve ennek?
Falco biarmicus. És ennek egy afrikai változat az a Tanipterus. Most van egy másik sólyom, ami viszont nagyon színes, amit ön az előbb említett. Ez egy kisebb termetű madárka, és ezt úgy hívják, hogy vörös fejű sólyom, vagy red-headed falcon, ugye angolul. És ennek a neve Falco chicera. Tehát ez egy kis termetű, de szinte ilyen Stiglitz madárhoz hasonlító. Piros is van benne, sárga is van benne, sok minden. Nagyon aranyos kis sólymocska, ezt is be lehet természetesen tanítani, hát főként apró madarakra. Aztán van még egy sólyom, ami esetleg talán szintén lehetett hórus sólyom, és az pedig a berber sólyom. Úgy hívják latinul, hogy Falco peregrinus pellegrionides. Ez igazából a vándor sólyomnak egy afrikai változata, alfaja. Annyiban vadászati szempontból komolyabb madár, hogy ez támadékonyabb, gyorsabb, nagyobb madarak elejtésére is alkalmas, mint a feldek sólyom.
Eszembe jutott egy ókori egyiptomi mondás. Fáraóval kapcsolatban szokták mondani, hogy úgy csap le az ellenségére, mint a sólyom. Ez mit jelent? Minden sólyom egyformán csap le az ellenségére? Van valamilyen sajátságos technikájuk, ez a bizonyos lerugás, vagy pedig közöttük is vannak különbségek?
Vannak különbségek. Az előbb említett berber sólyom vagy vándor sólyom, az valóban nagy magasságra fölmegy, és nagyon nagyot tud rúgni. Tehát gondoljunk bele, hogy egy kiló sólyom 300 méter magasról lezuhan, ráadásul még a szárnyában repül is lefelé, löki magát lefelé, mint egy tollas lövedék úgy jön le, hát az óriási tud rúgni.
Az egyik könyvben azt olvastam, hogy 1500 méter magasra is föl tud szállni a sólyom, igaz ez?
Elképzelhető, erre nincsen adatom, de pár száz méter magasra biztosan fölmegy, amikor vadászni készült. Sőt, olyat is csináltak solymászok, még a rabszolgatartó társadalmak idején, hogy betanították a solymot arra, hogy a rabszolgát elfogja. Tehát ilyen létezik, hogy emberre betanított madár, felrepült magasra, és a megszökött rabszolga után engedték, hát természetesen leteríteni nem tudta, de rúgdosta a fejét annyira, hogy lelassította, vagy megállította a menekült. De ugyanígy gazellára betanítanak solymot. Sőt, sasra betanítanak.
Annyi érdekes dolgot hallottunk, hogy egy kicsit legyen időnk ezt megemészteni, hallgassunk zenét, majd újból folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, Önök tehát ismét a Kontakt Rádióban a Fáraok Földjén című műsort hallják, és Duhai Gáborral beszélgetünk a solymokról és a solymászatról. Ott hagytuk abba, hogy van olyan solyom, amelyik gazellába is beletapad. Melyik solymat lehet betanítani gazellára?
Azért kérdem, mert az ókori Egyiptomban, a felső Egyiptomban volt egy nomosz, amelyiknek a jelvénye gazellára becsapó, abba belemarkoló sólyom volt. Nemtinek nevezték egyébként ezt a sólymot. Egy konkrét egyiptomi képzet alakult ki köré, és amelyiket vallásilag is értelmezték, hogy a gazella szét, a sólyom az Hórusz Isten, és Hórusz Isten lecsap szétre a gonoszra, és legyőzi.
Ebben az esetben nem valószínű, hogy a feldek sólyom vagy a berber sólyom lehetett. Amire vannak leírások, és ezek elsősorban az arab világban vannak leírások, hogy a kerecsen sólyomot tanították be gazella elejtésére. Mégpedig úgy, hogy kitömött gazellának a szemüregébe, illetve a feje tetejére húst kötöttek, és azon etették a sólyomot. Gyakran két sólyomot egyszerre. Összeszokott sólyomokat párba idomították, és utána ezt a kitömött solymot egy kerekes valami alkalmasság rátették, és húzták, és egyre távolabbról engedték utána a két solymot, amelyik nyilván ott volt az ennivaló, tudták, ezt beleragadtak a gazellába, és amikor már ezt nagy biztonsággal csinálták, akkor háznál nevelt gazellára engedték a solymot, amelyik nem olyan gyorsan futó, nem is menekült annyira, és akkor arra gyakorlatoztatták a solymokat. És a solymok ilyenkor vagy beleragadtak a gazellába, vagy rugdosták a fejét a gazellának, amivel lelassították. De önmagába véve ez azért többnyire kevés volt, tehát egy vadászkutya például agarat is utána engedtek, és akkor a solyom agár együtt dolgozással megfogták a gazellát.
Lehet akkor, hogy ez a gazellába belemaró sólyom, ez egy ilyen sólymászatnak a képi, mitikus világba átvetített maradványa lenne?
Nem zárom ki azt, hogy vad sólyom is ilyet megcsinál. Ugyanis a másik faj, a héja, amit sólymászatra szoktunk használni, ha fiatal a madár, képes egy őszbe is beleragadni, belefogni, pedig azért egy őzet nem nagyon fog le egy héja. Előfordult már, de azért egy gyakorlatlan fiatal héja nem nagyon fog meg egy őzet. Benne van a vehemencia, nincs meg a gyakorlata, valami szőrös dolog szalad, az a nyúlnál ugye neki zsákmánya, különösen a hasigérő gazba fut az ős, csak a hátát látja, és azt hiszi, hogy az is ilyen nyúlnagyságú madár, belekapaszkodik, az őz megviszi a hátán egy darabig, aztán valahol egy gajas, sűrű területen lesodródik a madár az őzről. Tehát van ilyen is, hogy vadmadár megfogja, de igazából nem jellemző ez.
És itt héjáról volt szó.
Itt most én héját mondtam, igen.
mennyire lehet összetéveszteni, távolról nézve mondjuk, egy héját, meg egy sólymot?
A sólyomnak hosszú hegyes szárnya van, viszonylag rövidebb farka, és közelről nézve barna a szem, plusz a sólyom fog, amit említettem. Ha héját, ha közelről nézzük, akkor sárga a szeme, és még a karvaj az, amelyiknek sárga a szeme. Tehát ez a két madárfaj, ez nagyon előtt ilyen szempontból a sólyomtól. Röptében a héjának viszonylag rövidebb szárnyai vannak, és le van kerekítve a szárnya, tehát nem egyes, lekerekített, és a testéhez képest és a szárnyhoz képest hosszú farka van. Hogy miért szükséges ez? Mert a héja erdőben is vadászik. Tehát a fák között akár két arasznyi résen is átdobja magát a farkával, rövid szárnyéval, és utoléri az erdőben futó nyulat, vagy üregi nyulat, vagy mókust, vagy szarkát, szajkot, erdei vadakat is képes zsákmányolni. Sólyom erre képtelen, tehát egy sólyom elér az erdőhöz, akkor fölemelkedik a magasba, és elkezd körözni, tehát az erdőben nem megy be, mert erre alkalmatlan. A héja az nagyságban körülbelül 1,20-1,30 dekás Európában, de hát persze távol keleten meg északra vannak nagyobb madarak is. A sólymok pedig a lanersólyom, ez angolul a feldek sólyom neve, de ugyanúgy egy ismert név, hogy lanersólyom. Tehát a feldek sólyom, ami Egyiptomban is él, ezek kisebbek, mint egy kiló. Tehát kisebb madarak. A kerecsen sólyom az azért olyan 81,30 dekára megnő. Keletebbre, Uralvidéken vagy még távolabb ennél nagyobb kerecsen sólyomok is élnek. Tehát ezek már erőteljesebb madarak.
Na most a sólyomnak ugye a karmairól van szó, hogy azokkal kap bele, azokkal rúg. Vannak olyan ábrázolások az ókori Egyiptomban, hogy például Ptah istennek a két vállán sólyom ül. Elképzelhető ez a valóságban, vagy ez csak egy mitológiai kép lehet?
Lehet, hogy mitológiai kép. Vannak olyan sólymászokról készült képek, és vannak az arab világból készült festmények, ahol nem csak, hogy a két vállán ül egy-egy sólyom a sólymásznak, de még a feje tetején is ül egy sólyom. Ezzel jelképezve, hogy neki sok sólyma van, és az mind szelíd madár, mert lám rá lehet ültetni a vállára és a fejére.
És nem karmol bele, nem mar bele, tehát nem kell félni, nem kell kesztyűben tartani, mert ugye képeken gyakran lehet látni, hogy kesztyű van a vadászon, és úgy a kesztyűs kezén ül a madár.
Általában a madár nem akar fájdalmat okozni a gazdájának. Amiért mégis jó a kesztyű van a kézen, és nem csupasz kézre veszi fel a madarat, mert azért ezeknek 1-2-3 centis karmaik vannak, és nagyon erős a szorításuk. Ez azt jelenti, hogy ha a madár elveszti az egyensúlyát, akkor megszorítja, amin áll, hogy egyensúlyba hozza magát. Na, akkor beleszorít, nem akarja bántani a gazdáját, csak nem akar leesni arról az ágról, ami éppen a sólymász keze. Tehát ezért célszerű azért, hogy valamilyen alkalmatosabb
legyen. És váll esetében elképzelhető, hogy a vállán viszi valaki a sólymát? Tehát, hogy ez most nem a festmény kedvéért, hanem a tényleges hétköznapi mindennapokban előfordul?
Meg lehet oldani, de mégse szoktuk ezt gyakran használni. Csak ugye ott is azért valami vastagabb kabát kell, amiben markolhat a madár. Ráadásul, hogy kapaszkodni is tudjon, mert ugye egy sík felületről leesik, hiába kapaszkodik. Tehát valami olyan durva felület kell, ahol ő meg tud ragadni, és ne essen le. Van egy olyan film, ami 1949-ben vagy 50-ben készült, kerecsen sólyom története. Ott a sólymász egy ladikba evez, a fején van egy sapka, és annak a tetején ül a madár, a sólyom. És onnan indul el gémet fogni. Nem szoktuk ezt használni, mert azért van az embernek a keze, hogy onnan engedje el a madarat, de hát abszolút elképzelhető ez is.
Amikor a sólymokat betanítják, ez hogy párosával, ez jellemző? Vagy pedig többet is szoktak egyszerre összeszoktatni, vagy mi az, ami általános?
Általános az, hogy a madarak egymást ne fogják meg. Tehát valamennyire összeszoktatni a sólymász madarakat, mert különben, ha egyet elengedek, a másik utána repül, és nem a vadat kergetem, a másik madarat, összeverekednek, és annak súlyos sérülések a végeredménye, amit hát mindenki sajnál, meg azért ilyen madár elég drága is. Meg rengeteg munka van benne, mire betanítják. Tehát általában az szokott lenni, hogy párba ritkán idomítanak a sólymászok, mert az csak egyéni sólymászaton használható. Tehát egyedül vagyok a határban, közel-távolban senki más, akkor eljátszadozhatom azzal, hogy két sólymot röptetek egyszerre. És akkor azokat együtt tartom, együtt etetem, és így ismerik egymást. Általában a közös vadászatok vannak, és ezek hasonlóak a fegyveres vadászokéhoz, tehát ugyanazok a vadászati szabályok vonatkoznak ránk, vadászidények, vadászható vadfajok, minden. Ezért alkalmazkodunk ehhez a vadászati jogszabályhoz, és ez azt jelenti, hogy külön csoportosítjuk a különböző madarakat, tehát a héjászok együtt solymásznak, sasosok együtt solymásznak, a solymosok külön solymásznak, de mindegy kicsit másképpen vadászik. Na most nem jó az, hogy egy sas egy héját megfog, mert annak azonnal vége. Az se jó, hogy egy héja megfog egy solymot, de az se jó, hogy egy magasba lévő solym lerúg egy héját. Mert a földön a héja az erősebb, a levegőben a solym az erősebb, vagy ügyesebb. Tehát ezeket jobb elkülöníteni, ezért mind külön-külön csoportokba több tíz kilométer egymástól szoktak solymászni. És akkor ez a csapat föláll egy vonalba, úgy hívják vonalhajtás a vadászoknál, elindulnak, és aki előtt felkel a vad, az engedi el a madarát a vad után, többi pedig nem engedi el, hanem várja, míg az a vad befejezi a vadászatát, vagy megfogja a vadat, vagy a vad megszökik, és akkor visszahívja a madarat.
Tehát és a madarak maguktól nem akarnak elindulni? Nyilván egy mozdulattal engedi el. Hogyha nincs ez a mozdulat, akkor az a madár nem akar a vad után indulni?
De igen. A mozdulat ez héjákra vonatkozik, igen. Vagy a kesztyűről elengedett sólyomra. Van olyan is, hogy nem felengedi a magasba és onnan zuhan le, hanem kesztyűről engedi a vad után, akkor ugye nem rúgja le, nem megmarkolja, és a csőrével megöli. A héják, sasok, ölyvek úgy jönnek, hogy a markukkal agyon szorítják a vadat, tehát nem a csőrükkel, hanem markukkal agyon szorítják, és utána kezdik el széttépni. Amikor a madarat elengedik a vad után, akkor persze elindul a madár magától is. Tehát ahogy meglátja a vadat, ő ugrik. A solymász azért jó, hogyha előbb látja meg a vadat, mint a madár, mert akkor a kesztyűjével egy nagyot tud lökni a madáron a levegőben, és a kezdő sebessége magasabb lesz. Uh-huh. Tehát gyorsabban indul a madár, mint a futóknál, és ilyen rövid távfutás. A kirobbanás annak lényeges, nem a utána milyen gyorsan futok. Hát az is számít, de a kirobbanás az álló helyzetből, ez segíti el, a solymász eldobja a madarat.
És most akkor a madarak idomításával kapcsolatban Edfuban, meg Filében volt egy olyan szertartás, az újévi szertartásnak a része, amikor bekenték, beolajozták a madárnak a fejét, és ezt a madarak szépen tűrték, és tudták, hogy mikor kell tartani a fejüket. Bárki bármikor oda mehet ezekhez a madarakhoz? Tehát hogyan lehet úgy megszeridíteni, hogy tűrjenek mindenféle tevékenységet velük kapcsolatban.
Kitérhetek két szóval a madár olajjal bekenésére?
Persze.
Ezek ragadozó madarak voltak?
Solymok. Elméletileg kórus solymok. Azt írják.
Mi a solymokat soha semmivel nem kenjük be a tollaikat, sőt, nagyon óvakodunk attól, hogy bármi zsiradék kerüljön a tollára. Tudnélik, akkor csatakossá válik a madár, és a röpülésében gátolja. Márpedig a vadászatra használt madaraknál az a cél, hogy a lehető legtökéletesebb állapotban legyen a tolla. Tehát ezért nem tartjuk ketrezbe se őket, hogy a toll végeket ne verje le, ne csorbuljon ki, hogy ne törjön ki. Sőt, ha netán eltörik egy tolla a madárnak vadászat közben, akkor mindig eltesszük a kivedlett tollakat, és akkor egy tartalék tollal kitoldozzuk, hogy ugyanolyan legyen, mint az eredeti, mert különben csökken a röpképessége. A vad és a sólyom közötti versengésbe alul marad a sólyom.
És hogy lehet azt úgy kitoldozni, hogy ne essen ki repülés közben?
Hát erre különböző praktikák vannak, minden sólyomásznak megvan a maga praktikája. Egyszerűen talán úgy, hogy egy három oldalú lapra reszelt tűvel meg lehet ezt oldani, hogy be kell kenni olyan ragasztóval, ami beleragad a tollba, és akkor le kell vágni ugyanott a, hát tulajdonképpen a letört tollnak a csonkát is le kell vágni, ugye, hogy egy éles felület legyen. A betoldozandó tollat is egy éles felületre levágni, de olyan hosszú, mint az eredeti toll volt, a kettő együtt annyi legyen. És utána a betoldandó tollba beleszúrom félig ezt a tűt, beragasztva, és utána ragasztót rá kell, benyomom a másik tollba, és hagyom, hogy megszáradjon, és akkor tökéletesen, mint az eredeti toll lenne.
Fantasztikus.
Na most visszatérve az olajjal bekenéshez, ez valami nagyon kultikus dolog lehetett, mert a madarak nem szeretik a zsír. Ők maguk besírozzák magukat, és az a legtökéletesebb.
Hagyják, békésen tűrik a madarak szertartásnak a részeként.
Ez lehetséges, de ez csak nagyon betanított madár képes erre, mert az arra is képes, hogy a solymász a kabátja alá dugja, megsimogassa a fejét, betolja a hasa alá, mindent hagy egy szelíd madár. Most eközben be van olajozva a tenyer, és a madárnak azzal megsimogatja a fejét, a madár nem fog tiltakozni ellene. Legfeljebb néhány nap múlva veszi észre azt, hogy valami nem stimmel, mert a tollak összeragadtak tőle, És ez a bőrén olyan feszültséget okoz, tehát kellemetlen érzést okoz, és akkor megpróbálja ezt a csőrével eltávolítani.
És le tudja tisztítani a madár, hogyha így...
Hát idővel azért ez lejön.
Mennyi idő körülbelül még lekopik?
Hát gondolom egy hét, két hét alatt biztos, attól függ milyen olaj és mennyire.
Tehát gyakorlatilag azzal, hogy beolajozták, ezzel azt érték el, hogy néhány hétig a madár nem tudott kirepülni.
Abban az esetben, ha a szántollait meg a faroktollát is bekenték, el tud repülni, az biztos, hogy el tud repülni, csak a vadászati esélyei azok csorbultak a madárnak.
Hát ezeket a madarakat valószínűleg nem használták vadászatra, vagy legalábbis nincsen semmilyen olyan írott forrásunk Egyiptomból, amelyik erről szólna. Bár vannak feltételezések, hogy biztos, miután annyira ügyesen be tudták tanítani a madarakat, meg vannak ilyen hasonlatok, hogy lecsap, mint a sólyom, hogy akkor biztos hasznosították az egyiptomiak, de semmi konkrét nyoma, bizonyítéka ennek nincsen. Viszont visszatérve az idomításra, hogyan lehet beidomítani, és mire lehet megtanítani egy sólymot?
Attól függően, hogy milyen méretű és nagyságú sólyomról van szó. Ugyanis van egy olyan sólyom, amit úgy hívnak, hogy kis sólyom. Ez egy rigó nagyságú madár, tehát kicsi. Ez a kis madár, ez kis madarakat fog. Nálunk csak téli vendég, alapföldön költünk éjszakra, de olyan novemberben megjelenik, aztán valamikor februárban visszarepül. És ez a föld fölött repül, ez kevésbé ilyen magasról támadó madár, hanem föld fölött repül, és az apró madarakat, énekes madarakat fogdossa. Régen idomították ezt a sólymot is Magyarországon, ma jogszabályok nem teszik lehetővé ennek a idomítását, fűrjekre vadásztak vele. Ma ugye fűrből is kevés van, tehát az is védett, de régen ezt sólymászati célra használták. Ha megyünk fölfelé, akkor a következő ez a vörös vércse, amit elég gyakran használtak sólymászatra. Sokáig a sólymász egyesület tanuló madara is volt, amit könnyű betanítani. Azzal már verebet meg lehet fogatni, egereket lehet megfogatni. Esetleg még balkáni gerlét is meg tud fogni a vörös vércse ügyes. Ha tovább megyünk, a következő ilyen nagyobb madár az a kabasólyom. Ez egyébként Afrikában is előfordul a kabasólyom, meg költöző madár. Tehát Egyiptomban sok olyan ragadozó madár előfordul, ami költözéskor télen jelenik meg, tehát késő össze és kora tavasszal visszarepülnek. Kabasólyom is ilyen, talán a legügyesebb madár a levegőben. Ennek a mérete a gerle nagyságú, tehát a negyed kilós madár, a tojó mondjuk az egy nagyobb madár. Hasonlít a vándorsólyomra, tehát annak is ilyen sötét barna a feje, barkója van, háta is sötét színű, és inkább egy ilyen nagy fecskére emlékez, és meg is tudja fogni a fecskét, tehát egy nagyon ügyes madár. Ezt is tanították régen, főként a fiatal sólymászok középkorban, meg a hölgyek kedvelték a sólymászatnál ezt a kabasólyomot. A latin neve hobbi. És onnan vette át azt, hogy a kedvenc tevékenység lett a hobbi, tehát ennek a madárnak a nevéből eredt a hobbi, mint foglalkozás.
Ez érdekes.
A következő ilyen nagyobb sólyomféle, talán éppen a feldek sólyom, amelyik hát szintén apró madarakra, esetenként rovarokra vadászik, de mondjuk azért a kisebb fácánokat is el tudja ejteni, ha már jó gyakorlott és be van tanítva. Következő, ami ma Magyarországon tilos sólymászatra használni, de Európa szerte használ, keletre különösen, az a kerecsen sólyom. Ezt tartjuk a turulnak a hazai megfelelőjének, de ez egy külön téma lehet a turul legenda és ennek a valóság alapja. Ezzel a madárral gyakorlatilag, mint említettük, ugye a gazellától kezdve lefelé a galambig mindent el lehet fogadni, de speciálisan vadászó madár, a legalkalmasabb az, hogyha kesztyűről engedik el, tehát a sólymász eldobja, rögtön a vadra. És kevésbé jó az a vadászat és tilos, hogy fölrepül magas és onnan zuhan, mert ez a sztyeppek madara, ott nem igazán ezt a vadászati stílust folytatja. Emellett hosszú a farka, tehát elég fordulékony a madár. És hát a magyaroknak ez volt a szent állata és a legkedveltebb ősi magyar madár. Ez még érdekes a kerecsennél, hogy ugye a magyar legendában két állat, szent állat vezette ide a magyarokat, a csodaszarvas és a kerecsen sólyom. A kerecsen sólyomnál még megvan az a valóság alapja is, hogy tőlünk nyugatra már nem ér kerecsen sólyom. Tehát idáig repült a kerecsen sólyom, itt elszaporodott, magyarság még itt maradt vele együtt. Tehát a magyar populáció Európában legnyugati populáció a kerecsen sólyomnak. Most már olyan 250-300 pár fészkel, hál' Istennek. talán egy kicsit kisebb, vagy vele hasonló súlya vándorsólyom. Na, a vándorsólyom az Európában elterjedt madár. Ez a tipikus magasból vadászó sólyom. Tehát nagy magasságba felrepül, lezvan és lerúgja a vadat, főként madarakat.
Pontosan azért tartják ennek a sólyomnak, Falco peregrinusnak a hórus sólymot, mert a hórus az távoli, azt jelenti maga a név. Tehát ez a távoli, tehát amelyik a leginkább távoli. Tehát úgy gondolják, hogy ez illik erre a madárra illik a legjobban.
Ami a feldek sólyomot és a vándor sólyomot illeti, valóban az lehetett egy szempont, hogy a vándor sólyom egy bátrabb madárnak tűnik. Eredményesebb, bátrabb, erőszakosabb, határozottabb madár. A feldek sólyom egy lágyabb madár. Tehát, ha példaképet keresünk, akkor valószínűbb talán, hogy a vándor sólyom lehetett, és ennek az egyiptomi változata. Még annyit érdemes tudni, hogy a madarak északtól dél felé csökken a méretük. Ugyanazoknak a fajoknak, mert a vándor sólyom egy egész világon elterjedt faj. Északon nagy testűek vannak, lefelé jövve csökken a súlyuk, és így Egyiptomban is kisebbek ezek a madarak, mint mondjuk akár Európában.
Mi az oka ennek?
Valószínűleg az időjárás, az élelem adja, hiszen egy nagy testű madárnak a testfelülete az relatíve kisebb, mint egy kis testű madárnak. Tehát a hideg ellen jobban védett, ha a felülete kisebb, míg egy kis testű madárnak a felülete a súlyához képest nagyobb, tehát nagyobb lehet a hőleadása. Hát ez is egy magyarázat szokott erre lenni. Na most, ha tovább megyünk északra, és mondom, növekednek a madarak, előfordulnak a vándorsólyomnak nagyobb változatai, de az északi sarkkörön túl van az úgynevezett vadássólyom, vagy Falco rusticolus. Na, ez a madár már eléri a 2 kilót. 2 kiló 20 dekát. Na most van egy olyan sólyom, és akkor egy kicsit a turulba is belekapok, hogy az Altaj-hegység, amely közelében a magyarság kialakult, meg a hunok, és ugye a hunokat is valahol a magyarok előtörténetének tekintjük. Hunoknak ugye a totem állata az a turul volt. Most itt az Altaj-hegységben van egy zárt populációja az északi sólyomnak, ennek a Falco rusticolusnak, mégpedig Altaj változata. És ezt korábban úgy hívták, hogy Falco rusticolus altaicus. Aztán volt olyan, hogy egy időben kerrug, ugye ez a kerecsensólyomnak a latin, hogy kerrug altaicus, Falco kerrug altaicus, és most már olyan nevet adtak ennek az altaisomnak, hogy Falco altaicus. Na most ez mindenféleképpen, és ebben Demetje professzor, aki irányadó egy orosz ornitológus volt, aki azt állapította meg, hogy a északi sólyom, mint a sarkkör, lejjebb az altai sólyom, lejjebb a kerecsensólyom, és lejjebb a feldek sólyom, ez tulajdonképpen egy nagy család különböző változatai. Amelyek elkülönültek, és emiatt azért már ránézésre is kicsit különbözők, de valahol van egy közös ős ezek között. És hát ugye egy altájsom, egy 2 kiló sólyommal akár már nyulat is lehet fogadni könnyedén, tehát az már egy nagyon erős madár.
Most visszatérve megint Philébe, meg Edfuba, és az ottani ünnepekre, az egyik ünnepnek a végén a fáraónak a megerősödött hatalmát, újjászületését kellett virággá kürtölni, és ezt olyan módon tették az egyik változatban, hogy 4 sólyom madarat küldtek a világ 4 égtája, tehát észak, dél, kelet és nyugat felé, mindegyik sólyom madárnak egy kicsi papíruszt kötöttek a nyaka alá. Mennyire képzelhető ez el?
Elképzelhető, gondolom, ez talán valamikor karácsony környékén lehetett, vagy évvége felé.
Igen, igen, pontosan.
Ugyanis van egy olyan elmélet, amely szerint a karácsony az a kerecsenyből ered, magyar nyelvben, mégpedig azért, mert az ős magyarok kerecsensólyomokat engedtek fel karácsony környékén az égbe, és ezzel kvázi az ég felé üzenetet küldtek, és várták a tavasz kezdetét, az új év kezdetét. Tehát ez a kerecseny ünnep, hogy sólyomokat engednek az égbe, ez rakódott aztán át a keresztény vallásba karácsony néven. Tehát van egy ilyen magyar, kerecseny karácsony.
Ez nem Magyarországon volt, de nagyon érdekes, hogy így madarakat küldtek föl. mert hogy Egyiptomban is, de hát Egyiptomban ugye más céllal küldték föl a fáraónak a újjáéledését, a boldog új évnek a kezdetét jelezve, mert ugye Egyiptomban az volt az elképzelés, hogy az uralkodó, hogyha egészséges, akkor az ország is épségben, egészségben él, ha beteg az uralkodó, akkor bizony gond van, mert az országot is mindenféle bajok fogják sújtani. Tehát ezért volt fontos az uralkodónak a megerősödését, az új évre való felkészültségét világgá kürtölni. És ehhez az egyik variációban solymokat, van aztán olyan, ahol libákat küldtek, de ez egy más téma.
Érdekes, és akkor egy kicsit talán a kesejük felé haladva, ugye ők is ragadozó madarak. Egy időben turul madárként kesejük különböző fajait próbálták köztéri szobrokon is ábrázolni. Ezek jó része kesejű volt. Kesejük közé is többféle volt, hogy barátkesejű volt, hogy fakókesejű volt, hogy saskesejű. És ami érdekes, hogy a fakókesejűnek van egy angol neve, hogy griffon vultur. Na most a griffon az összecseng a griffel, és a griffmadár az pedig valahol a turulnak az egyik változataként tartották nyilván. Lehet, hogy innen ered az, hogy a fakókesejűt beemelték turulnak. De az ember ezt solymászként éli meg. Akkor azt mondja, hogy az a szilai magyarság, amelyik lóháton élt lényegében, nagyon sok csatát vívott, nyilazott. Egy harcias nemzet volt a honfoglalás előtt, meg hát még utána is egy darabig, hogy azok egy kesejűt választottak volna turulnak, amelyik egy dögevő madár. Igazából fél mindentől, talál egy dögöt, rászál, széttépi. Még a karma is olyanok, mint a tyúknak, tehát nem egy markoló erős lába van, hanem csak megtámasztja, és a csőrével tépi ki a falatokat. Tehát valószínűleg tartjuk, hogy a turul nem lehetett kesejű. Na jön a másik madár, sas. Sasra vonatkozóan nincsenek igazából adatok arra, hogy az ősmagyarság sasra vadászott, nem kizárt, de egy sast hurcolni nehéz. Tehát egy 5 kilós, 6 kilós madarat cipelni, az azért elég nehéz. Ennél sokkal valószínűbb, hogy azt a nagy testű erős solymot, amelyik, mint említettem, az altáj solymot, azt tartották, ugyanis az orosz nyelvben az altáj solymot azt ugyanúgy hívják, mint az északi solymot. Krecsetnek hívják. És ugye ezzel összecseng a kerecsen név, de a kerecsent ott nem kerecsennek hívják, és nem is krecsetnek, hanem balobánnak. Tehát teljesen más a kerecsen solym neve. Valószínű, hogy a magyarok, hogy jöttek nyugat felé, ez a kerecsen, ez szép lassan átalakult, ez a krecset, ami ott krecset volt, szépen átalakult a hazai kerecsenné, és hát erre a madár, ami hasonlított arra a madárra, csak kisebb volt, hát akkor legyen ez kerecsen. Tehát innen eredhet ez a név. Na mostana...
Akkor most ismét egy kis zenét hallgatunk, majd folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, Önök a Kontakt Rádióban a Fáraok Földjén című műsort hallgatják, és Venamon rovatunkban a solymokról és a solymászatról beszélünk Duhai Gáborral, és akkor folytassuk is, tehát mi mindenre képesek a solymok.
Solymokkal, ha idomítják, képesek sas lerugatni a levegőből. Tehát a solyom, ha az ember azt nézi, hogy madár-madár ellen, be lehet tanítani, hogy leszorítja a földre a sast, hát persze megölni, meg megragadni nem tudja, de addig vagdos a sas fölött, az meg lomhá repül, kitérni nem nagyon tud, tehát időként belerúg a sasba, az meg egyre lejjebb körülbelül a földön kiköt, és nem is nagyon tud felszállni a solyomot vagdos körülötte, és oda lehet lovagolni, ugye a lovaglás és solymászat, és akkor a sast meg lehet fogni. Ha ezt nézzük, akkor a sólyom mégiscsak bátrabb, mint a sas. Na most, hogy hogyan lehet az ég és föld között kapcsolatot teremteni, ugye ez a Emesi álmában szerepel a Turul legendában. Valószínű, hogy a Horus-sólyom az ugyanezt a célt töltötte, hogy az ég és föld közti kapcsolatot biztosította. Van egy kedves barátom, egy keletkutató, aki hozott nekem fényképeket, hogy a mai napig Kazakisztánban megtalálta önmagukat magyarnak tartó törzseket, és ott nagy becsületben van a ló, és nagy becsületben vannak a ragadozó madarak. És a lovat az totemállatként kőgulákra ráteszik, hát persze a lovat előtte megeszik, a bőrét felrakják úgy, mintha élne farudakra, és kirakják, és az egy totemállat, és a ragadozó madarat is ugyanúgy kiraknak totemállatként. És megnéztem egy ilyen fényképet, kiderült, hogy ez egy kesely, ami ki van rakva. És hogy jön a ég és a föld kapcsolata? Hogy ez a tudós azt mondta, nem ornitológus, hogy fönt a levegőben megjelent bizony a ragadozó madár, és figyelte ezt a helyszínt, és ott lebegett fölöttük és körözött, tehát megteremtődött a föld és az ég kapcsolata. Ott meggyőződésem, hogy hát nézte, hogy van ott lent, mi lehet, aztán tovább repült, ez egy természetes madárszokás, de könnyen a legendák azok keletkeznek ilyen szituációban.
Akkor már csak egyetlen kérdés, a kányáknak a kérdése, tudnélik, az ókori Egyiptomban volt két sólyom, ami a halottra vigyázott. Ugyanakkor ezt a két sólymot, ezt nem sólyomnak nevezték, mert ugye bik volt az ókori egyiptomi neve, akkor lesz még egy kérdés, amiről megfeledkeztem, ez a melles kérdés. Tehát bik volt az általános sólyom megnevezés, ezen kívül volt még egy sólyom név, és volt a harmadik, ami a melles, szó szerint lefordítva. És volt egy olyan madár, amit ugyanúgy ábrázoltak, mint a sólymot, de ugyanakkor dzseretnek, vagyis kányának nevezték. Hogy lehet ez? A kánya és a sólyom milyen kapcsolatban van egymással, külső és a magatartás szempontjából?
Magyarországi viszonyokat tudok csak mondani. Magyarországon a barna kánya, amelyik az elterjedtebb, sajnos most elég kicsi az állománya már, a másik a vörös kánya. De az északon és nyugaton egészen amelyeig előfordul. A régi tapasztalataim azt mutatták, hogy a sólyom fészkelés, és a főként a kerecsensólyom fészkelés, és a kánya fészkelés viszonylag összetartozott. Tehát a kánya képes volt a sólyomtól elkoldulni a levágott zsákmányt, sólyom levágta és akarta enni, mire megjelent a kánya, és addig zaklatta, míg a sólyom ott adta a zsákmányát, fogott másikat, kánya meg elvette és jól lakott, vagy fölvitte a fészkébe. Ugyanezt megcsinálják egyébként az egerészőjvek is. Na most a kánya egyébként nagyon apró madarakra vadászik, tehát ő nem egy bátor ragadozó madár, főként vízi madarakra, fiókákra, de hüllőket megeszik, kétéltőeket, tehát nagyon sokféle élőlény, bogarakat és gilisztát, ilyesmit, tehát sok mindent megeszik a kánya, de nem egy úgymond nemes madára vadászat szempontjából.
Uh-huh. És akkor az a kérdés, amiről majdnem megfeledkeztem, hogyha egy sólyomot le akarunk írni, milyen részei vannak, és miért lehet, hogy mellesnek neveztek egy sólyomot, mármint hogyha szó szerint lefordítjuk.
A sólymok testájait, hát nem teljesen tudományos alapon részletezve, de ugye van a fejrész, két oldalt a szem alatti pofarész van, hátul a tarkója van, meg ugye a csőre. Jön a nyaki rész, van a háti rész, ugye a két szárnyal, a végén az elsőrendű evezőkkel, azok a leghosszabb szárnytollai, aztán a másodrendű evezők, amik letakarják ezt, különösen a kesejüknél látszik, hogy nagyon széles ez a másodrendű evezőtósor. Akkor van a madár oldala, amit a szárnyak általában takarnak, elől van a nyaka, közvetve alatt a begy tájék. Tudni, ha ragadozó madarak először a begyüket rakják tele, az akkor megdagad, és onnan préselik le a nyakuk forgatásával a gyomorba az ennivalót. Mint a kígyó, egy kicsit kígyózó mozdulat, végül még így nyom is rajta egyet a fejével. Tehát az egy tartalék, egy táplálék raktár, és folyamatosan táplálja be a gyomrába, hogy onnan fogy az ennivaló. Tehát, ha egy madárnak nagy a begye, mondhatnánk így is, akkor az jól van lakva. És utána aztán ez lefogy, és akkor hát másnapra megint ilyes a madár. De valójában a madárnak a melle az ez alatt van, amelyik a tyúknál, ha az ember felbont egy ilyet, ugye középen van egy taraj, a mellcsonttal, és két oldalt van a mellehúsa. Na most ez a kettő együtt a sólymoknál sokkal erőteljesebb, mint a baromfinál. hiszen a sajmok repülnek, de minden ragadozó madárnál, és a röpizmok fejlesztik ki ezt az óriási mellizmot. Tehát, ha egy sólyomnak erőteljes a mellizma, és ez látványos, különösen a világos is a mell, akkor még nagyobbnak tűnik, akkor lehet, hogy azt hívták melles sólyomnak.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy ez nem egy sólyom fajtát jelölt meg, hanem egy sólyom állapotot. Tehát, hogy egy olyan sólyomot, amelyik degesztette magát.
Nem vagyok ebben biztos. Én inkább
vagy
azt mondanám,
hogy
ez egy fajt jelölt, amelyiknek nagy melle volt, uh-huh. tehát nagy mellizmai voltak, erős madár volt, és ha netán ez még világos is volt, akkor az nagyon virított. Uh-huh. Tehát lehet, hogy azt mondták, ez azért melles, mert jól látszik a melle. Uh-huh. A sólymoknál és a ragadozómadaraknál is általában jellemző, hogy egy éves koráig más a színük, mint tovább. Tehát egy éves korában barnásabbak, sötétebbek, lazább a tolluk, kettő és több éves korában pedig inkább világosodnak és kontrasztosabbá válik a tollazata. Csak egy példát mondjak, hogy a vándorsólyom, Egyiptomban is, annak fiatal korában barnás színű a háta, a melle olyan sárgás színű, és hosszanti barna foltok vannak, ilyen cseppfoltok a mellén. Elsőben levedd le az összes tollát, új tollat növeszt, akkor már fehéres lesz a melle, és keresztbe csíkos a tollazata. A háta meg szürkébe kezd hajlani, sőt, ilyen hamvas kéke szürke lesz. Mintha nem ugyanarról a fajról lenne szó.
Eszembe jutott még egy kérdés, a sólyom tollnak a kérdése. Egyiptomban a líbiaiak tollat viseltek a fejükön, ezzel mint egy jelvényt jelezték, hogy ők líbiaiak, azon belül is, hogy hogyan tűzték a hajukba a tollat, az abból lehetett tudni, hogy ők mondjuk mesveseke vagy libuk, hogy milyen sűrűn veszíti el a sólyom a tollát, tehát mennyire hullatja el a tollát. Mert ezek szerint ugye az egyéves és a kétéves az elveszítette a tollát, hogy új fajta, hogy új színe van a tollának.
A sólyomok évente egyszer vedlik le a tollaik, és az összes levedlik.
Tehát az összes.
Összes tollát kicseréli, zárójelben előfordul, hogy egy-két tolla megmarad, de... Ha egy rendesen, egészségesen vedlő madár összes tollát lecseréli.
És ez mennyi idő alatt történik meg?
Hát 3-4 hónap alatt.
3-4 hónap.
Tehát, de még van itt is egy kis rafinéria. Ugyanis azok a madarak, amelyek állandóan ott laknak, tehát nem költöző madarak, azok általában az jellemző, hogy tavasszal, nyár elején kezdenek el vedleni, és őszre befejezik. Éják is Európában. Elkezdenek áprilisban, márciusban vedleni, augusztus-szeptemberre befejezik. Tehát a fészkelési időben történik a vedlés. De például a kabasólyom költözik, tehát a költözési időszakban nem vedlik, mert jól kell repülnie. Akkor épp tollazata van, tehát tavasszal és ősszel épp tollazata van, és télen vedlik, hol? Afrikában, mert akkor éppen ott van. Tehát ott vedlik. Most ilyen tollakat lehet találni, meg be lehet gyűjteni. De hát még azt is el tudom képzelni, hogy befognak madarat, aztán abból kitépik egy-két tollat és eleresztik. Még azt is el tudom képzelni, hogy ne adj Isten, ha mégis solymáztak volna, akkor ugye rengeteg tolla van, mert minden évben egy kollekciót kap a madárból.
És hol fészkelnek ezek? Magas fákon, vagy pedig hegyoldalakban?
Mind a kettő előfordul, ez fajfüggő. De van, amikor még a faj is hol ide, hol oda fészkel. A földközi tenger mentén, ott általában sziklákon szeretnek fészkelni a madarak. Vannak sólyomok, amik fákon fészkelnek. A Magyarországon például egy érdekes változás történt meg. Kerecsen sólyomok a hegyekben fészkeltek, sziklafalakon, néha fákon. És az elmúlt évtizedekben leköltöztek az Alföldre, és a fasorokba fészkelnek. Sőt, még a villanyvezetékekre is, a nagy vezetékekre. Úgyhogy a természetvédők, melyen fészek ládákat drótoznak be, és abba fészkelnek bele a kerecsensólyomok, hiszen a táplálékuk az a síkvidékhez kötött, hát felismerték azt, hogy elég, ha a fészekről 50 métert repül és megfogja az ürgét, mint a hegyről 20 kilométert repüljön meg vissza a fészekre. Tehát ilyen változások is vannak, de mondom, mindegyik előfordul, sőt, még az is, hogy földön fészkel. De hát az csak nagyon különleges körülmények, őt, ahol ember nem jár meg más állat. Most visszatérve még az egyiptomi dolgokra, néhány dolgot én feljegyeztem, aminek esetleg lehet köze az egyiptomi sólymászathoz. 1782 és 1570 között kis-ázsiai hükszoszok vitték be elsőként a lovakat Egyiptomba. Egy ilyen történetet olvastam valahol. Már most, ha a lovakat összehozunk a sólymászattal, és Kis-Ázsiából jöttek a hükszoszok, elképzelhető, hogy nem volt számukra ismeretlen a solymászat. Jó lenne ennek valami emléke maradna.
Milyen emlék lehet, mert nem tudunk semmilyenről.
Talán mozaik, talán dombormű.
Nincsen.
Sajnos.
Nincsen
sajnos.
Semmilyen ábrázolás, tehát se képek között, se szövegben nincsen. Olyan megfigyelés van, hogy a sólyom hogyan vadászik, de olyan, hogy ember számára vadászott volna, olyan nincs, legalábbis eddig nem találtunk olyan szöveges forrást.
Olyan sem maradt fent, hogy mumifikált sólymon lábszíj maradt volna.
Erre szerintem senki nem figyelt.
Mert ha lábán szíj maradt, akkor az valakinek egy nagyon kedves madara lehetett, és ezért mumifikálta. Manapság kitömni szokták, mert bevallom őszintén, én a 10-20 éves barátomat, madarat, ha elpusztul, nem szeretném kitömbe látni. De van, aki kitömi. Következő, amit találtam, hogy időszámítás előtt 354 és 283 között egy bizonyos Demetriosz Poliorkétes görög király volt az első, aki sólyommal vadászott. Ő volt az, aki vereséget szenvedett első Ptolemaiosz egyiptomi királytól. Tehát valami kapcsolat, még ha csatában is, de közöttük létezett.
Tekintve, hogy Nagy Sándor utódállamait irányították, mind a ketten a Nagy Sándori hadsereg által meghódított területből szakítottak ki maguknak egy-egy birodalmat. Tehát személyesen is ismerték egymást. Hogyha Poliorkétész solymászott, akkor nagyon könnyen lehetséges, hogy együtt solymáztak. Hát Arisztotelész írta le ezt a bizonyos solymászatot, amit említettem. Tehát nincs kizárva. Csak érdekes, hogy akkor Arisztotelész, aki Nagy Sándort végigkísérte a hadjáratánál, hogy nem említ solymászatot.
Érdekes, hogy európai vonatkozásban és a magyarok kalandozásai során is előfordult, hogy a solymászatot megismertették más népekkel. Mi azt tartjuk, hogy ha nem is a magát a solymászatot, de a lovas solymászatot a magyarok vihették nyugatra, ugyanis van egy 10. századi San Sabba templom Rómában, ahol egy relief azt tartalmazza, hogy a Európa népei Isten elé járulnak. Okay. És ott a magyar lovas solymászként ábrázolták. Nekem sikerült erre egy fényképet szereznem, egy kedves barátom arra járt. Amit kibúvárkodtam én még a solymász irodalomból, hogy Egyiptomban Nehem város ősi istene a vadász sólyom volt.
Igen, sólyom volt, nem véletlenül nevezték Hierakonpolisnak, később a görög időszakban, mert hogy Hórusz isten volt a főisteni.
Most a vadász sólyom az lehet, hogy egy rossz fordítás, mert a vadász sólyom az az északi sólyom, az a 2 kiló sólyom. Tehát ez lehet, hogy valami vadászó sólyom, vagy valami
hát
ilyesmi.
Minden
lehet.
Valószínűség szerint a sólyom, amelyik vadászik. Tehát biztos nem bajra vonatkozóan, hanem ragadozó sólyom.
A kesselyű is szerepelt, mert fejezések szerint Nebet istene kesselyű volt.
Igen.
És a kesselyű, amelyik az egyiptomi kultúrában szerepel, valószínűleg az úgynevezett füles kesselyű lehetett, amelyiknek a mai tudományos neve Torgos Tracheliotus, ez lehetett a fáraók kesselyűje.
Többféle kesselyű élt Egyiptomban, a hieroglifák között 3 félét lehet találni.
Mert elvileg Egyiptomban sas kesselyű előfordul, az egyiptomi kesselyű előfordul, és a fakú kesselyű is előfordul, a bizonyos griffon, vultur. A Krisztus utáni első századból alexandriai Filó említést tesz a solymászatról. Tehát az első századból már valami szerepel solymászatból. Második századból van egy olyan adat, hogy Aquilla, Symmachus és Theodocion szentírás fordítók könyvet írtak a solymászatról. Albertus Magnus tudni véli, hogy a 3 tudós solymászatról szóló műve eljutott az egyiptomi királyhoz. Tehát ez valamikor a második században lehetett. A következő, 5. század, a tunéziai Kartágóban mozaik maradt fent, amely solymászatot ábrázol. Szent Ágoston szerint a vandálok hozták Kartágóba a solymászatot, akiknek egy időben itt volt a királyi székelyük. A római birodalomban szerepet játszó keleti gótok Kelet-Európában indultak el, és ott ismerhették meg a solymászatot, például a hunoktól. Tehát úgy gondolom, hogy talán a mumiákból lehetne valamit ilyet találni. Ami mondom, a szíja madáron, tehát az egy nagyon jellemző a solyomra. Van még egy olyan madár, hogy karvaj. Uh-huh. Ez a, említettem, egy kisebb termetű héjának tűnik. Uh-huh. Ez a Accipiternisus, ez szintén előfordul Egyiptomban, egy ottani változata. Ennél még lehetséges az, hogy a nyakára kötött szíj lehet, tudnivéka a karvajt sokszor úgy dobták el a vad után, hogy fogták a lábán a két szíjat, a többit levették, tehát a forgókarika, és hosszú szíj nincs rajta, csak a két szíj, mert ha mindez rajta, ez akadályozna a repülésben, tehát ez nincs rajta. Nyakán van egy urok szíj, ami ugye nem szorul meg, és lelóg egy darabon. És a solymász így el akarja dobni a karvajt, ez egy nagyon vékony lábú kis testű madár, könnyen megsérülhet a lába, így eldobja. Uh-huh. Ezért a nyakszíját lehúz, azt is befogja, és a madár vízszintesen van, és úgy dobja el, és egyszer engedi. Tehát minden lövedék irányba van állítva a madár, és úgy repül el. Tehát a karvajnál marad ilyen nyakszíj, az szintén utalat erre. Uh-huh. A másik ez a forgókarika, ami szintén lehet jel, és a harmadik pedig a csörgő.
Csörgő.
Ez olyan, mint a népi viseletekben ezek a csörgő gombok a kabáton, hogy egy ilyen kis kör alakú fémgömb, aminek az eleje be van vágva. És a két szélen egy két kis karikat, egy kiszélesedik, és a másikon egy fül van. Most ezt így megrázzák, csörög, van benne egy olyan kő vagy vasmag, és ezt a madár lábára rászíjazzák, mind a két lábára, könnyű, nem nehéz. És ezért, ha madár berepül egy fák közé vagy bokrok közé, és nem lehet látni, csörög a lába, és tudják, hogy hol a madár. Tehát még ez a csörgő, ez lehet olyan szimbólum. De egyébként a magyar kártyában a tök az ezt szimbolizálja, a sólyom csörgőt.
Érdekes, közben eszembe jutott, volt egy olyan mondás is az ókori Egyiptomiban, a fogolyra, hogy elkaptak, megfogtak, foggyul ejtettek valakit, hogy úgy fogják, mint a solymot a szárnyánál. Ez mire utalhat?
Ez valószínűleg arra utal, hogy összefogják a két szárnyát, és úgy fogják, akkor nem tud csípni, meg nem tud lábával megmarkolni. Uh-huh. Tehát a két szárnyát összefogják, hát nem a végét, hanem kicsit lejjebb, akkor nem tud a solyom
És könnyű
ártani.
Így megfogni a solymot?
Hát az nem könnyű.
Lehet-e annak valami jelentősége, hogy ezt így szokták, tehát mint kifejezésben van, tehát mint egy mindenki számára érthető kép, hogy ennek...
Így meg lehet fogni a madarat. Mi általában úgy szoktuk, hogy egy rongyal letakarjuk, ha vadsolyomról van szó, mert akkor nem lát, és akkor kesztyűvel a lábát megfogjuk, a két lábát, mert az, ami veszélyes. Aztán a csőre. Tehát a két lábát, meg a nyakát, és akkor a madár szállítható.
Időnk sajnos lejárt, úgyhogy köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen, ez nagyon érdekes beszélgetés volt.
Kontakt Rádió. A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.